Harmadik fejezet. Ó, egek! Rezzent össze Nessa. Most aztán megkapjuk a magunkét? A vendégek elcsendesedtek, ahogy Prasutagus végig pillantott rajtuk, és próbálták kerülni a tekintetét, miközben őt magát igyekeztek szemmel tartani. Kato az Icenus óriás mögé nézett. A jövevény nem láthatta az ajtó melletti sarokban ülő Budikát és Makrót. A lány gyorsan intett a centúriónak, hogy rejtőzzenek el az asztal alá. A férfi megrázta a fejét. Budika sürgetően lefelé mutatott az ujjával, ám a centúrió megingathatatlan maradt. Átvetette a lábát a padon, felkészülve, hogy szembeszálljon a jövevénnyel. A lány gyorsan kiürítette a poharát és bebújt az asztal alá, nekipréselve magát a Prasutagustól legtávolabb eső falnak. Igyekezetében azonban megbillentette az asztalt, mire a pohara leesett és darabokra tört a kőpadlón. Prasutagus megperdült, köpönyege alól tört húzva elő, készen arra, hogy rávesse magát a háta mögé lopódzott ellenségre. Miközben Makró feltápászkodott, az Icenus végigmérte a köpcös centúriót, és harsogó nevetésben tört ki. Min röhögsz? Vicsorgott Makró. Nessa megragadta Kato karját, és tátva maradt a szája.
A barátod megőrült.
Nem, suttogta Kato. A rokonod az, aki itt veszélyben van. Már legalább egy tömlőnyi bort megihatott, és feldühítette Makrót. Jobb lesz, ha vigyáz. Prasutagus keményen megveregette a centúrió vállát, és békülékenyen mondott valamit a saját nyelvén. A kés eltűnt a köpönyege alatt. Vidd innen a kezed, mordult fel Makró. Lehet, hogy tagba szakadt kurafi vagy, de keményebb fickókat is leterítettem már. A harcos tudomást sem vett a centúrióról, és tovább kereste a teremben akaratos nőrokonait. Nessa felállt, hogy jobban lássa az összetűzést, de túl lassan ült vissza, hogy kikerüljön Prasutagus látóteréből. Á, mordult fel az óriás, és előre vetette magát, félrelökve mindenkit, aki az útjába került. Nessa! Mielőtt átgondolhatta volna, vajon helyesen cselekszik-e, Kato a lány és a harcos közé lépve felemelte a kezét, hogy megállítsa a közeledő óriást. Vagy ott békén! A hangja megremegett, amint ráeszmélt, milyen ostobaságot csinál. Prasutagus egy ütéssel félretaszította az optiót, aztán megragadta Nessa vállát, és ahogy azt a lány megjósolta, üvöltözni kezdett. Kato feltápászkodott a földről, és a britonra vetette magát. Prasutagus azonban meg sem rezzent, és egy pillanattal később súlyos kéz csattant Kato halántéken. A világ fehéren lobbant a szeme előtt, aztán a fiatalember ájultan a földre rogyott. Az ajtónál álló Makrót elöntötte a düh. Ezt bizony rosszul tetted, napsugaram! Tört utat magának a tömegen át a tűzhely felé. Mögötte Budika kimászott az asztal alól.
Állj meg, Makró! Meg fog ölni!
Próbálja csak meg, a kurafi!
Könyörgöm, állj meg!
Ugrott a lány a centúrió után, és megragadta a vállát.
Eresz, asszony!
Kérlek, Makró!
Prasutagus felfigyelt a háta mögötti felbojdulásra, és Nessa szorongatását abba hagyva átpillantott a válla fölött. Azonnal félrelökte a lányt, majd ahogy megfordult, megkönnyebbült és haragos szavak keverékének áradata tört elő belőle. Makró az óriás közelébe érve megtorpant és körbenézve keresett valamit, amit fegyverként használhat, hogy kiegyenlítse az esélyeket. Felvett egy mankot, ami a földön hevert egy öntudatlanul fekvő törzsi harcos mellett, és úgy tartotta akár egy léckeresztet. De mielőtt Prasutagusra vethette volna magát, valami csattant a tarkóján. Budika fejbe vágta egy cserépkancsóval. Makró szédelegve kábán négy kézlábra rogyott.
Maradj a földön, sziszegte Budika. Maradj ott, és hallgass, ha jót akarsz.
A lány lángoló szemekkel és haragtól összeszorult ajkakkal lépett oda az unoka fivéréhez. Prasutagus, hatalmas karjaival hadonászva, tovább ordítozott. Budika a férfi elé állt és pofon vágta. Újra és újra megütötte, míg végül Prasutagus elhallgatott és leengedte a karjait.
Na, Budika! Tiltakozott a harcos. Na!
A lány még egyszer pofon vágta, majd felemelte a mutató ujját, figyelmeztetve a férfit, hogy ne merjen még egy szót szólni. Prasutagus szemei izzani látszottak, és a fogait csikorgatta, de nem szólt egy szót sem. A többi vendég némán megigézve figyelte az óriási termetű harcos és a vele nyíltan szembeszálló magas, gőgös nő közötti összetűzést. Bodika végül leengedte az ujját. Prasutagus bólintott, és az ajtó felé biccentve halkan beszélni kezdett. Bodika odakiáltott Nessának, majd kilépett az utcára. Prasutagus egy pillanatig mogorván bámult a vendégekre, azt nézve, veszi-e magának valaki a bátorságot, hogy ne vessen rajta. Aztán belerúgott a földön heverő optióba, és kiviharzott a kocsmából, az oltalmára bízott nők után sietve, mielőtt azok ismét megszökhetnének tőle. A kocsma összes vendége az ajtót nézte, azt várva, hogy a harcos egyszer csak visszatér. Ahogy a társalgás halkan folytatódott, a vénggal piccentett bérelt emberének, aki odament az ajtóhoz és becsukta. Aztán mint egy mellékesen utat tört magának Makróhoz.
Jól vagy, pajtás?
Voltam már jobban is,
dörzsölte meg Makró a fejét, és arca összerezzent a fájdalomtól.
A fenébe, ez fájt!
Ha nem meglepő, ez aztán a nő.
Hó, igen!
Minden esetre megmentette a hátsódat, és a fiújét is.
Kátó,
sietett oda Makró az optiójához, aki éppen felkönyökölt és a fejét rázta.
Velünk vagy még?
Nem vagyok biztos benne, uram. Úgy érzem, mintha az egész ház rámomlott volna.
Hát ez nem áll távol az igazságtól, kuncogott a bérelt verőember. Ennek a Prasutagusnak, mintha vasból lenne a keze.
Ó, tényleg? Nézett fel Kátó. A gal talpra rángatta az optiót, és lecsapkodta a szalmaszálakat a tunikájáról.
Most pedig, uraim, ha nem bánjátok, szeretném, ha mindketten azonnal távoznátok.
Miért?
Kérdezte Makró.
Mert én azt mondtam,
felelte mosolyogva a verőember, aztán megenyhült egy kicsit.
Nem kötekedhettek egy magasrangú Icenus harcossal, különösen nem akkor, ha részeg. Nem akarok belegondolni, mi történne a gazdám üzletével, ha Prasutagus visszatérne néhány barátjával, és itt találna titeket.
Gondolod, hogy visszajön? Kérdezte Kátó idegesen az ajtó felé pillantva.
Amint rájön, milyen kapcsolatban álltok a hölgy ismerőseivel, legjobb lesz, ha eltűntök, nem de?
Rendben van, Kátó.
Gyerünk, keressünk valami másik helyet, ahol ihatunk.
Makró és Kátó maguk köré kanyarították a köpenyegüket, majd a szemöldökfa alatt lehajolva kiléptek az utcára. A narancs színű fény ragyogott a sikátort borító havon, aztán egyszer csak elenyészett, ahogy az ajtót határozott mozdulattal becsukták a két katona mögött. Prasutagusnak és a két nőnek semmi jelét nem látták, kivéve a sikátorból kivezető kusza lábnyomokat a hóban.
Most mi legyen? Kérdezte Kátó.
Van egy másik hely is, amit ismerek. Nem olyan kellemes, mint ez, de megteszi.
Nem ilyen kellemes?
Akarsz inni, vagy sem?
Igen, uram.
Akkor pofa be és köves.
A római hadsereg nyomában ott jártak a kereskedők is, akik minden ízlést és vágyat kielégítő árukkal üzleteltek. A föníciai kerítők Camulodunum legsötétebb negyedében állították fel utazó bordélyaikat. Olcsón megvették a roskadozó csűröket és raktárakat, majd rikító színekkel felfestették, mit és milyen áron kínálnak odabent. A nagyra vágyobb kerítők jókora pénzért italt is árultak azoknak az ügyfeleknek, akik a sorukra vártak. Ennek okán a kis kocsmák száma hirtelen alaposan megnőtt, és egymással versengve próbálták becsalogatni a vendégeket. Persze a szélámosok és varázslók is ott nyüzsögtek, gyógymódot ajánlva mindenre, a bujakortól az impotenciáig. A kufárok mindenféle árut kínáltak, nyílvesszőket, eltérítő talizmánokat, kardokat, amelyek sosem csorbulnak ki, dobókockákat, amik varázslatos módon mindig hatost mutatnak, és kecske gidák belsőségeiből készült védelmező köpönyegeket. Kátó túlságosan is jól ismerte az efféle ócska limlomokat. Róma kevésbé tetszetős környékei tele voltak ilyen kereskedőkkel, akik talán még nagyobb élvezeteket és még csodálatosabb orvosságokat kínálgattak. Macro alacsony fa épülethez vezette Kátót az egyik alig-alig megvilágított utcában, amelynek közepén emberi szenny keskeny patakja csordogált. A visszataszító, sötét patak nyugtalanítóan hatott a hóban. Odabent a levegő nehéz volt az olcsó illatszerektől, melyekkel a többi, kevésbé kellemes szaktól próbálták elterelni a vendégek figyelmét. A két légionárius áttolakodott az ajtón be a félhomályos, deszkapadlós helyiségbe. Odabent a néhány asztalt és padot véletlenszerűen pakolták szét, míg a pultnál két hordó állt. A tulajdonos és két szajhája unott, sokat látott arckifejezéssel üldögéltek, ami nem igazán illett a különféle testhelyzeteket próbálgató, nevető férfiakat és nőket ábrázoló jelenetekhez, amelyek a falakat díszítették. Az asztalok közül csak kettőnél ültek. Mindkettőnél légionáriusok, akik rögtön a szolgálat leadása után tértek be egy italra. Újfajta páncélzatot viseltek, és egymásnak adták a jókora boros kancsót. A távolabbi sarokban a második légió alacsonyabb rangú tisztjeinek egy csapata üldögélt. Egyikük a két jövevényre pillantott, és azonnal széles mosoly terült szét az arcán. – Macro fiam! – kiáltotta a férfi, kissé talán túlságosan is hangosan, mire a pultnál ülő hármas ingerülten pillantott fel. – Gyere, és oszd meg velünk egy italt! A többiek összép húzottak, miközben Macro elintézte a bemutatkozást. – Fiúk, ő itt az Optium. Kátó, ez a Borissa társaság a légió tisztjeinek színe java. Ha több lenne a fény, talán felismernél pár arcot. Hadd mutassam be Quintust, Balbust, Scipiót, Fabiust és Parnassiust. A férfiak zavaros tekintettel néztek fel, és üdvözlésként biccentettek. Többségük láthatóan már lerészegedett.
Mindegyik remek fickó, folytatta Macro őszintén, együtt szolgáltam velük, mielőtt centúrióvá léptették elő őket. Először vagyunk így együtt, amióta engem is előléptettek. De biztos vagyok benne, hogy egy nap, ha megéred, te is centúrióként ülsz majd közöttünk. Ugye, fiúk?
Miközben a többiek egyetértően mormogtak, Kátó mindent megtett, hogy ne látszon rajta, mennyire elborzadt-e kilátástól és töltött magának, ami Galliából hozott fanyarbornak bizonyult. Az Optió arca összerezzent, amint a folyadék égetni kezdte a torkát.
Nehéz itóka, igaz? Vigyorgott Balbus. Az a fajta, ami felkészít a szajhákkal vívott küzdelemre.
Kátónak nem állt szándékában ilyen messzire menni, ha a pultnál álló nők valóban ebben a szakmában dolgoztak. Emellett csak egyetlen nőre tudott gondolni, Laviniára. Az ivást vélte a legjobb módnak, hogy elűzze a lányt az elméjéből. Néhány pohár borral később úgy érezte, mintha a szeme körbe-körbe forogna, és ha behunyta, csak még rosszabb lett. Valamire összpontosítania kellett, ezért végig pillantott a másik asztalnál ülő légionáriusokon és fém lemezekből készült vértezetükön.
Jó valamire az a kacat, uram!
Emelte az ujját Macro felé.
Kacat? Miféle kacat?
Az a vért, amit páncélink helyett viselnek.
Az az újfajta páncélzat, fiam, amivel ezen túl a légiókat felszerelik.
Parnassius felemelte a fejét, amit eddig összefont karjai nyugtatott, és gyakorló térre illő hangon felordított.
Lemez páncélzata légionáriusoknak! Vedd fel rendesen, fiam! Ne is törődj vele, súgta oda Macro az Optiónak. Szállásmesterként szolgál.
Sejtettem.
Héti ott! Kiáltottat Macro a másik asztalhoz. Gyertek ide! Az Optió meg szeretné nézni az újfajta páncélotokat.
A légionáriusok egymásra néztek, végül az egyikük megszólalt. Nem parancsolgathatsz nekünk, mivel nem vagyunk szolgálatban.
Leszarom! Vonszoljátok ide a seggeteket! Üvöltötte Macro. Mégpedig azonnal!
Előbb az egyikük, majd vonakodva a többi is feltápászkodott, és oda mentek a másik asztalhoz. Az asztal mellett ácsorogtak, mi alatt a tisztek kíváncsian nézegették a páncélzatukat.
Milyen viselni?
Tudakolta Macro, felkelve a padról, hogy alaposabban is szemügyre vegye a vértezetet.
Elég jó, uram, felelte a légionárius, amelyik elsőként kelt fel az asztaltól.
könnyebb és erősebb, mint a láncing. Egymáshoz illesztett fém lemezekből készült.
Hát, elég ócskának tűnik. Hogy tudsz egyáltalán mozogni benne?
Meglehetősen laza, uram. Rásimul az emberre.
Ugyan, nem mond már!
Rángatta meg Makró a páncélt, majd felemelte a katona köpenyét, felfedve a hátát.
Gondolom, ezek a csatok rögzítik.
Igen, uram.
Könnyen fel lehet venni?
Igen, uram.
Drága?
Olcsóbb, mint a láncing.
És miért csak ti, a 20. légió katonái kaptatok ilyen felszerelést? Nem, mintha olyan sokat harcolnátok.
A tisztek nevettek, ahogy a légionárius feldühödött a sértés alattán. Alig bírta visszanyerni a hideg vérét, hogy válaszoljon.
Nem tudom, uram, csak egy újonc vagyok. Ne szólítsd uramnak, sziszegte az egyik társa. Most nem kell így szólítanunk.
Nem tehetek róla.
Ne szólítsd így, mondta a légionárius, immár sokkal határozottabban.
Különben mi értelme lenne annak, hogy nem vagyunk szolgálatban?
Te!
Bökte melbe Makró a katonát.
Kussolj! Csak akkor beszélsz, ha megengedik. Értetted?
Értettem, felelte a légionárius határozottan. De nem engedelmeskedem a parancsaidnak.
Dehogy nem engedelmeskedsz!
Ütötte hasba Makró a katonát, és hevesen káromkodni kezdett, ahogy ökle neki csattant az újfajta páncélzatnak. Másik kezével a légionárius arcába sújtott, a bajtársainak lökve a férfit. Makró megperdült a lendületétől, és nevetve zuhant rá a katonára, akit az imént megütött.
Rendben, fiúk! Nem számít a rang! Bonyozzunk!
Kátó kivételével az összes tiszt talpra ugrott, és rávetette magát a légionáriusokra, akik az optióhoz hasonlóan döbbenten bámultak egészen addig, amíg az első néhány ütésben nem talált. Ekkor a részeg légionáriusok hirtelen magukhoz tértek, és felvették a harcot. A kocsma megtelt széttörő asztalok és padok recsegésével. A csapos sietve kimenekítette lányait a teremből.
– Gyerünk, Kátó!
– kiabált elő Makró az egyik légionárius alól.
– Láss hozzá te is!
Kátó támolyogva feltápászkodott és célba vette a legközelebbi légionáriust, majd olyan erővel lendítette meg az öklét, ahogy csak tudta. Teljesen eltévesztette az irányt, és a falat ütötte meg, csúnyán felsértve az új ízületeit. Ismét próbálkozott, és az ütés ezúttal fájdalmas erővel egy halántékon csattant. Kátó azt vette észre, hogy egy ököl közeledik az arca felé, és aznap éjjel már másodszor villant előtte fehéren a világ. Morogva feltérdelt, és a fejét rázva megpróbált magához térni. Mikor a látása kitisztult, egy széket emelő légionáriust látott fölébe magasodni. Ösztönösen előre fejelt, egyenesen ellenfele lágyékába. A légionárius összegörnyedt, és mindkét kezével az ágyékát markolva, fájdalmas üvöltéssel oldalra dőlt.
Szép volt, fiam! Kiáltotta Makró.
A túl sok bor és a fejére mért ütés hatására Kátó rettenetesen szédült. Megpróbált talpra állni, de nem járt sikerrel. Az üvöltözés és a széttörő bútorok recsegése közepette azonban távoli lábdobogást hallott.
Az őrség! Ordította valaki. Tűnjünk el innen!
A verekedés hirtelen véget ért, és a katonák fejvesztve menekültek a kocsma hátsó ajtaja felé. A nyitott bejáraton át egy csapat fekete köpenyt viselő légionárius bukkant elő. Makró talpra rángatta, és a kis hátsó ajtó felé taszigált a Kátót, melyen át a verekedés többi résztvevője éppen kifelé iszkolt. Kátó kavarogni látta a világot, majd azt vette észre, hogy az utcán van, és esetlenül rohan Makró után. A centurió kivált a fő csapatból, és végig rohant az egyik sikátoron. Az üldözők hangja már elenyészett, amikor Kátó ráeszmélt, hogy elvesztette Makró nyomát. Megállt, és nekidőlt egy fából ácsolt falnak, hogy kifújja magát. Forgott körülötte a világ, és kétségbe esetten próbált hányni, de csak az epe marta a torkát.
– Makró! – kiáltotta. – Makró!
A közelben egy hang harsant, és a páncélok csörgése ismét hangosabbá vált.
– A fenébe! Mit tettem?
Egy kéz ragadta meg a karját, és oldalra rángatta, át egy ajtón, be egy épület sötétjébe. Valami keményen a hasának csapódott, mire Kátó levegő után kapkodva térdre rogyott. Odakint lábak ropogtak a havon, aztán elhalt a léptek zaja.
Sajnálom, az előbbit, segítette fel Makro az optióját. De el kellett, hogy hallgattassalak egy kicsit. Nem akartalak bántani. Jól vagy?
Nem, zihált a Kátó. Rosszul vagyok.
Tartogast későbbre. Most jobb dolgunk akadt, gyere!
Egy ajtónyíláson át bevezette Kátót egy kis szobába, amelyet egyetlen lámpás világított meg. Odabent két nő üldögélt egy-egy megviselt ágyon. Elmosolyodtak, amint Makro belépett az ajtón.
Kátó, ők itt Broan és Dneb. Köszönj szépen nekik!
Üdv, lányok, motyogta Kátó. Kik ezek?
Hát nem igazán tudom, csak most ismertem meg őket. De történetesen épp szabadok. Broan az enyém, te meg kapod Dnebet. Jó szórakozást!
Makro odalépett Broanhez, aki gyakorlottan elmosolyodott, ám meleg mosolyának hatását elrontotta, hogy elől hiányzott néhány foga. Makro rákacsintott Kátóra, és Broan társaságában visszavonult egy rongyos függöny mögé. Az optió Dneb felé fordult, a nő olyannyira kifestette az arcát, hogy a korát nem lehetett kitalálni. A szája sarkában azonban néhány ránc látszott, mutatva, hogy közel kétszer annyi idős, mint a vendége. Elmosolyodott, megfogta Kátó kezét, és maga mellé húzta a fiatalembert az ágyra. Ahogy a nő lábai közé térdelt, Dneb meglazította és szétnyitotta sejem köntösét, felfedve jókora melleit, barna melbimboit és gyér fanszőrzetét. Kátó tetőtől talpig végigmérte, majd a nő közelebb húzta magához a fiatalembert. Amint a nő bíbor vörösre festett ajkaihoz hajolt, a bor hatása végül erőt vett rajta, és öntudatlanul előre rogyott.